Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Szabó Ferenc
és Gedő Ágnes.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa imája a magukra hagyott és haldokló betegekért.
Az igazságügyi antropológus a vatikáni Teuton temetőben található sírok felnyitásáról.
30 éve hunyt el Márai Sándor. Emlékezés a kassai Ulisszészre. Páter Szabó Ferenc jegyzete.
Szíved, lelked mélyéből Bartos Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra.
Ferenc pápa imája a magukra hagyott és haldokló betegekért. Elhunyt Vincent Lambert, akitől egy hete a kórházban megvonták a táplálást és hidratálást. Ferenc pápa több ízben felszólalt érdekében, július 10-én 9 nyelvű Twitter fiókjában üzenetet tett közzé. Imádkozzunk azokért a betegekért, akiket magukra hagynak, és hagynak meghalni. Egy társadalom akkor humánus, ha óvja az életet, minden életet, annak kezdetétől természetes végéig, anélkül, hogy választana, ki méltó vagy nem az életre. Lambert halálhírét követően Alessandro Gizotti ideiglenes szentszéki szóvívő csütörtökön nyilatkozatot tett közzé. Fájdalommal értesültünk a hírről. Imádkozunk, hogy az Úr fogadja be házába, és szolidaritásunkat fejezzük ki hozzátartozóinak, valamint mindazoknak, akik az utolsó pillanatig szeretettel és odaadással ápolták. Emlékeztetünk a Szentatya szavaira, aki ezzel a fájdalmas esettel kapcsolatban azt mondta, Isten az egyetlen ura az életnek, annak kezdetétől természetes végéig, és a mi kötelességünk az, hogy mindig őrizzük, és ne engedjünk a leselejtezés kultúrájának.
Az igazságügyi antropológus a vatikáni Teuton temetőben található sírok felnyitásáról.
Július 11-én reggel Giovanni Arcudi, neves igazságügyi antropológus és két asszisztense nyitotta föl a vatikáni Teuton temetőben található két sírt, helyt adva az 1983-ban eltűnt Emanuela Orlandi hozzátartozói által megfogalmazott kérésnek. A műveletnél jelen voltak Emanuela Orlandi hozzátartozói és az érdekelt sírokban eltemetett személyek rokonai. A sír felnyitását Giovanni Arcudi professzor Domenico Gianni, a vatikáni csendőrség parancsnoka és a csendőrség személyzetének műszaki segítségével végezte el.
Giovanni Arcudi professzor igazságügyi antropológus, a római Tor Vergata Tudományegyetem igazságügyi orvos szakértője nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak a sírok felnyitásának menetéről.
Siamo impegnati in apertura di due tombe, nelle quali presumiamo.
Mint mondta, várhatóan az emberi maradványokat csontváz állapotban találják majd. Ha ez így van, akkor alkalmazzák a nemzetközi igazságügyi antropológia protokollját, amelyet a csontmaradványok vizsgálata alapján az életkor a nem a halál időpontjának meghatározásával, a testmagasság becslésével, a csontmaradványokon lévő sérülések egyedi személyazonosító jegyek értékelésével a személyazonosság megállapítására használnak.
Cominciando con l'estrazione, la pulizia.
A sírok felnyitása után kiemelik a csontmaradványokat, megtisztítják, anatómiai asztalra helyezik, morfológiai szempontból megvizsgálják azokat. Az eljárás ideje attól függ, hogy milyen állapotban találják a csontokat. Általában 3-4-5 órát vesz igénybe egy ilyen művelet két sír felnyitása esetén. Ez azonban eltérhet a szokásostól, például akkor, ha a csontok morfológiai meghatározása nehézkes, azok rossz állapota miatt. Ne feledjük, hogy várhatóan több mint 150 éves csontokról beszélünk, amiket a talaj víztartalma, a nedvesség, a mikrofauna jelenléte befolyásolhatott.
De questi analisi delle ossa possiamo fare sicuramente una datazione, certamente approssimativa, ma
Ezzel a vizsgálattal hozzávetőlegesen megállapítható, hogy mikori csontokról van szó, illetve az is, hogy mióta vannak ott eltemetve. Meg tudják belőle határozni az elhunyt nemét is, ha a csontmaradványok jó állapotban vannak. Az a feltevés is kizárható lesz, hogy ezek a csontok más személyekhez tartoznak-e esetleg az ott eltemetett két emberhez képest. Ha más emberi maradványokra is bukkannak, akkor a vizsgálat hosszabb időt vesz igénybe. Segíthet benne a fogak vizsgálata, amiből az életkor meghatározható, vagy akár az, hogy a fogakon végzett beavatkozás a 19. században vagy később történt, magyarázta Árkódi professzor.
Una certezza importante verrà fatto anche l'esame del DNA.
A döntő bizonyosságot azzal kapcsolatban, hogy Emanuela Orlandi holtteste nyugszik-e a vatikáni Teuton temető egyik sírjában, a DNS vizsgálat adja majd. Ez a mintavételt követő 20-30, de akár 60 napot vehet igénybe, ugyanis olykor meg kell ismételni a vizsgálatot. Az igazságügyi antropológus nem egyedül dolgozik majd, két asszisztense segít a csontok mérésében, a maradványok leírásában. Ugyanazt a protokollt és metódust használják majd, amit minden igazságügyi antropológiai vizsgálatnál alkalmaznak, függetlenül az eset fontosságától vagy ismertségétől. Ezzel biztosítják azt, hogy az igazságügyi nyomozás minden igényét kielégítő eredményt kapjanak, mondta még el a Vatikáni Rádiónak Giovanni Arcudi professzor a Vatikáni Teuton temető két sírjának feltárásával kapcsolatban.
I risultati che soddisfano tutte le richieste dell'indagine giudiziaria.
Harminc éve hunyt el Márai Sándor. Emlékezés a kassai Ulisszészre. Szabó Ferenc jegyzete. A vándor, hazátlan emigráns magyar író csak a kommunizmus bukása után 1990-ben kapta meg a posztumusz Kossuth díjat. Akkor elkezdődött az életműsorozat hazai kiadása és hihetetlen sikere a külföldi fordításokkal. A letűnő náci totalitarizmus és a hazát megszálló kommunista diktatúra határán szánta el magát az emigrációra. Sem Itáliában, sem Amerikában nem talált otthonra. Naplóiban elmondta az emberi létezésről, Európa és Magyarország tragédiájáról vallott nézeteit. Az emigráns Homo Viatornál a hontalanság megélt metafizikája az emberi sors paradigmájává változott.
Pár éve ezt így fejeztem ki a Kassai Ulisses című négy sorsomban. Egyszer mosolygott csak csecsemő korában, hazátlanul bolyongott a nagyvilágban, a magyar nyelv volt kenyeres boldogsága, mint Ulisszesznek halála lett hazája. Idén február 22-én volt 30 éve, hogy felesége és fogadott fiúk halála utáni keservében, 89 éves korában önkezével vetett véget életének. Márai, a Homo Viator, átvándorolt világnézeteken, kultúrákon, vallásokon, kereste az élet értelmét. Amikor nem csak éles, kritikus eszére, hanem szívére is hallgatott, megsejtette a transzcendenciát, valami mást. A San Gennaro vére című regénye fülszövege idézi az élete vége felé járó, régóta öngyilkosságra gondoló hős vallomását. Mindig újra megkísért a gyanakvás, hogy a tapinthatón és érzékelhetőn túl van valami más is. Lehet, hogy ez csak rögeszme. Az is lehet, hogy csak gyávaság. De így igaz, hát leírtam. A 30 ezüst pénz, az árulásról szóló tervezett regény előtanulmánya igazában Jézus esszé a Júdás regényhez. A film csak a könyv felénél mozdul meg, amikor Jézus megkezdi nyilvános működését, és Júdás színre lép. Márai a Szentíráson kívül felhasznált számos profán írást, forrást is, de nem mint történész, vagy egzegéta, vagy teológus, hanem mint szépíró közelít Jézus személyének titkához. A költői beleélés és az emberi szenvedéssel együttérző szíve segítette abban, hogy megközelítse az irgalom megtestesülését. Az emberiség számtalan arcot alkotott magának Jézusról. A megváltás kereső Márai is megalkotta a magáét. Jézus nem azonos a nagy egyház krisztológiájának Isten emberével, nem a hivatalos Jézus arc az övé. Mégis a hívő keresztény is megilletődve olvassa az író vallomását arról a szerinte egyedül hiteles Jézus arcról, amelyet a megváltást kereső, kétségbeesett ember alkot meg. Az Isten viszonya az emberhez, az emberrel egyesülő Isten félelmes titka Jézusban jelenik meg. Jézus, amikor meghirdette, hogy van feltámadás, megrendített egy életérzést.
Márai naplói tanúsítják, hogy állandóan olvasta az antik és modern gondolkodókat, filozófusokat és természettudósokat, a század derekán divatos egzisztencialistákat, és vég nélkül írta naplójegyzeteit. Bírálta joggal egyes hívők babonás, torz istenképét. Sokszor reflektált nagy gondolkodók istenhitére, és vizsgálta, hogy mit is hisz ő maga. Márai hitt az emberi személyiségben, a személy méltóságában, önmagában, a gondolatban, a szépségben, főleg az életben. Hiszek egy életet, 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 most és mindörökké. Részben Nietzsét és Rilkét követve csak ezt a földi életet hitte, bár szomjazott valami örököt. A halált, mint a világegyetemet nem lehet értelemmel megközelíteni, nincs értelme. Csak van, mint a föltétlen tények, értelem nélkül.
Amikor a nyugati irodalom felbomlásáról elmélkedik, megjegyzi, hit nélkül nincs irodalom. Majd így folytatja, Pascal még hitte, hogy az emberi szív a megismerési képesség egyik legfőbb szerve, mint az értelem, aztán a látás, hallás, tapintás és ízlés. Az ember nem csak értelmével, hanem szívével is felfedezi a tünemények és térfogatok értelmét, így hitte. Pascal nagy költő volt, nem csak tudós, a szívével is gondolkozott, amikor a számok és a végtelen törvényeit kutatta. Pontosítsunk, valójában Pascal az Isten megismerés, nem pedig a fizikai világ megismerése kapcsán beszél a szívről. Ezt a sajátos intuíciót, miként Proászka is Bergson nyomán, a francia gondolkodó megkülönbözteti az okoskodó értelemtől, vagyis ez bizonyos racionalizmus egyoldalúságára hívja fel a figyelmet, mert a szívnek megvannak az érvei, amelyeket az ész nem ismer. Franciában szójánték, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ez egyébként ágostoni gondolat, mivel Isten maga a szeretet az a szem, amellyel megláthatjuk, valamiképpen megismerhetjük őt. Márai túlságosan az eszére hallgatott, racionalista volt. Bár másutt rokon szemvel idézi az intuíciót hangoztató Bergsont, amikor a racionalista Bertrand Russell bírálja, és a misztika lehetőségét nem zárja ki. Idézem, Bergson szava villan fel, az értelem nem az egyetlen lehetőség a metafizikai valóság megközelítésére. Amikor Jézus történetéről eszmélődött, mára is megsejtette a nagy titkot. Idézem, Jézus, amikor meghirdette, hogy van feltámadás, megrendített egy életérzést. A keresztény hit lényege ez, Jézus meghalt bűneinkért és feltámadott, örök életet adott. Már ő hitt az életben, bár az örök életben nem tudott hinni. Reméljük, hogy a végső éjszakában, amikor egyik énje nem tudta, mit tesz a másik, nem a semmibe zuhant, hanem az isteni irgalom karjába, aki ezt mondotta, én vagyok a feltámadás és az élet.
Emlékezés a Kassai Ulisszészre címmel Szabó Ferenc jegyzetét hallották a 30 éve elhunyt Márai Sándorról. Szíved lelked mélyéből. Martos Balázs atya elmélkedését hallják az évközi 15. vasárnapra.
Az idei évben vasárnap még nem is olvastunk a második törvénykönyvből. Pedig ez is az Ószövetség legszerethetőbb könyvei közé tartozik. Ez Mózes 5 könyvének pecsétje, kulcsa, kicsengése. Olyan könyv, amely sokszor elismétli buzdításait, hogy azok visszhangozzanak a hívőben, betöltsék gondolatait és szívét. A második törvénykönyv Mózes beszédje, amelyet a néphez intéz a Jordán partján. A vándorlás évei leteltek, a nép megérkezett az ígéret földjéhez. Mózes emlékezteti őket a megtett útra, újra eléjük adja a törvényt, és arra inti őket, éljenek most már az ajándékba kapott földön úgy, ahogy Isten tanította őket. Az előírások betartásánál többről van szó. A vándorlás nagy tapasztalata Isten szeretete, gondoskodása, amelyet meg kell élni, fel kell fogni, amelyért jó hálásnak lenni, és amelyre szívből jövő szeretettel kell válaszolni. Mózes újra meg újra ismétli a csodás tetteket, és újra meg újra ismétli, hogyan kell erre válaszolni a törvény, a parancsok, rendeletek és végzések megtartásával, szeretettel Isten és emberek iránt. Engedelmeskedj az Úr a te Istened szavának, mondja. Az engedelmesség az Úr szavának meghallását és meghallgatását jelenti. A szó eleven tapasztalat, amelyet a nép hallott a pusztában, amelyre a természet hangjai, égzengés és villámlás emlékeztetik, és amely szívének mélyében is visszhangzik. Hallgass a szavára, újra meg újra, engedd, hogy az engedelmesség megteremjen és növekedjen benned. Nem csak dönteni kell Isten mellett, hanem hagyni kell, hogy szava elevenné váljon a szívünkben, megérintsen, magával ragadjon. Szakaszunk a második törvénykönyv végéről való, az ismétlés ismétlése, hiszen az egész könyv átismétli a pusztai vándorlás tapasztalatát, a befejező részben pedig Mózes átismétli még egyszer azt, amit korábban megfogalmazott. A buzdítás, hogy az Úr Istenhez, Izrael Istenéhez, szívünk és lelkünk mélyéből térjünk meg, valójában megújítja a hald Izrael kezdetű buzdítást és hitvallást. Aki olyan sokszor ismétel egy-egy buzdítást, mint Mózes, valójában újra meg újra kopogtat a másik szívén, amíg csak bebocsátást nem nyer. Isten türelmes. Szakaszunk előtt a 30. fejezet első részletében Isten megbocsátó szeretetéről van szó. Ez teszi lehetővé, hogy Izrael és benne az egyes hívők újra meg újra megtérjenek. Nem Isten fordult el tőlük, hanem ők távolodtak el Istentől. Mózes aztán folytatja. Ez a törvény, amelyet ma adok neked, nem túlságosan nehéz, és nem is elérhetetlen számodra. Majd egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzászabhatod tetteidet. Ez a kijelentés egyfelől újra visszhangozza a könyv igazságait. Az egész azért íródott, hogy a törvény szíven találja a hívőt, a hívő végre szívébe fogadja a törvényt, elmélkedjen róla, beszélje róla, akár otthon van, akár útra kell, reggel és este. A törvény a szájában és a szívében van, kimondja, de a szívével is fontolgatja, a hitvallás a szavaiból a belsejébe tart. A törvény nem elérhetetlen, hiszen Isten maga szállt alá, hogy az ember szívébe írja. Nincs távol, hiszen Isten tengereken vezette át népét, hogy mellette legyen, hogy tanítgassa, mint szülő a gyermekét. A római levélben Pál apostol ünnepli majd a megtestesült és feltámadt Krisztus jelenlétét úgy, hogy utal Mózesnek erre a buzdítására. Ugyan ő ír arról a bensünkbe írott törvényről, amely minden embert eligazít és kötelez, a lelkiismeretről. Az evangéliumban pedig Jézus példázatát halljuk az irgalmas szamaritánusról, akinek a szíve Isten szívét tükrözi, azzal az irgalommal él, amely Isten szívéből fakad. Ez a törvény teljessége.
Szíved lelked mélyéből. Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Elköszönnek az adás szerkesztői
Szabó Ferenc
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Legyetek apostolok. Gál Jenő Verbita atya elmélkedése.